Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kulin Borbála irodalomtörténész, költő, szerkesztővel Keresztes Szilvia beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Kulin Borbála irodalomtörténész, szerkesztő, költőt, akivel hitéről, a legfontosabb hitéleti állomásokról beszélgetünk, és egy választott bibliai idézetről. Melyik lenne ez a mondat, amit hozott a kedves hallgatóknak?
A Zsoltárok könyvéből választottam egy igét, a 101. Zsoltárnak egy versét, ami így hangzik: nem lakozik az én házamban, aki családságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Egy olyan történetet gondoltam ennek kapcsán elmesélni a személyes életemből, ami ennek valamelyest az ellenkezőjét jelentette a számomra. Egy gyerekkori történetet, az első hazugságomnak a történetét, ami utólag felnőtt fejjel bagatelnek tűnik, mert amiért hazudtam, vagy amit hazudtam, az egy kicsi dolog volt, de maga a hazugság az mégis nagy volt. Az a hazugság örvény, amiben az ember bekerül, hogyha egyszer hazudni kezd. Szerencsésnek tartom magam, amiért gyerekkorban megismerkedhettem ezekkel az érzésekkel, mint egy védőoltásképpen. Akkor kicsiben ismerkedik az ember lelki nyavajákkal és az ellenszereikkel, aztán amikor később a felnőtt életében élesben előkerül, akkor tudja, hogy hogyan reagáljon. A történet egyébként tényleg elég egyszerű. Általános iskolás voltam, és elmaradt az utolsó óra, és a barátnőmmel kitaláltuk, hogy ne menjünk haza, menjünk el fagyizni. A fagyizó pedig éppen az ellenkező irányban volt, mint a hazafele út, arra is vettük az irányt, és teljesen váratlanul egyszer csak az utcán láttam megjelenni anyukámnak a sziluettjét, ahogy közelek szemből, nem szokott pedig arra járni, és hát nagyon meglepődtem, hogy mit keres itt, és hát hogy fogom neki kimagyarázni, hogy nem vagyok se iskolában, se nem otthon. Így hát azt találtuk ki a barátnőmmel, hogy a legjobb lesz, hogyha gyorsan elbújunk valahova. Bemenekültünk egy ott, éppen ott parkoló autónak a háta mögé, megvártuk, amíg anyukám elsétál, elmentünk fagyizni. És hogy hazaértünk, anyukám azzal fogadott, hogy láttalak az utcán, és láttam, hogy elbújtál előle, mit csináltál, hol voltál, mit kerestél te ott. És hát úgy gondoltam, hogy következetesnek kell lenni, ha az ember valami hazugságba kezd, akkor azt végig kell vinni. Úgyhogy mondtam neki, hogy ez nem én voltam egész biztos, valamilyen más gyereket látott, én arra nem is jártam. Mondta, hogy de hát látta, fölismerte az iskolatáskámat, biztos, hogy nem én voltam, biztos, hogy nem én voltam. És nem tudom, hogy már ezt én magam képzelem utólag hozzá, de mintha ezen a ponton anyukámat annyira megbántottam volna, hogy el is sírta magát. De arra az érzésre emlékszem, hogy azt éreztem, hogy itt valami nagyon súlyos dolgot tettem, egy olyan szeretett viszonyba vittem hazugságot, amiben semmi szükség nem volt rá. Kimagyarázni nem volt bátorságom, ezért úgy éreztem, hogy kicsit, hogy ez az ige is mondja, hogy ebben a házban ez a ház nem tűr családságot, hazugságot, én itt nem maradhatok, hát én soha többi anyukám szemben elé nem állhatok, és a legjobb lesz, ha világgá megyek. Úgyhogy ez a világgá menésemnek a története, és a világgá menés annyit jelentett, hogy nem messze néhány száz méterre kezdődött egy hatalmas szántóföld tőlünk, és nálunk ez jelentette az ismert világ határát, úgyhogy én ki is szöktem a lakás hátsó ajtaján át a szomszéd kerítésén neki a nagyvilágnak, és emlékszem, hogy ott sétálgattam a szántóföld peremén, már megterveztem, hogy hova fogok bunkert építeni, meg hogy fogok elemúzsiát szerezni, amikor a postás Zsuzsa néninek a biciklije arra kanyarodott, és oda szólt nekem a postás néni, hogy anyukád üzeni, hogy kész van az ebéd. És hát én erre hazakullogtam, és anyukám otthon várt, megterített asztallal, és soha egyetlen egy szóval többet nem kérdezett engem erről a hazugságomról. Nem volt soha többet téma. Úgyhogy én ezen a történeten keresztül tanultam meg azt, hogy vannak olyan szeretett viszonyok, és a család az mindenképpen ilyen kell, hogy legyen, ami egy nagyon tágas lakás, és ahol a hazug embernek és a családembernek is van helye, a hazugságnak és a családságnak nincsen.
szeretett cselekedettel válaszolt arra tulajdonképpen.
Igen, teljesen ösztönösen, és nem akartam megbeszélni, és nem hívott félre, nem mondta el édesapámnak, hogy ezzel a gyerekkel gond van, hazudik, mit csináljunk vele, hanem ennyit tett, és ez azonnali hatást ért el, tehát ez a mai napig számomra egy meghatározó történet maradt, hogy hogyan a szeretet hogyan válaszol.
Igen, ehhez vissza lehet nyúlni mindig. Igen. Az ilyen történetekhez. Aztán később a diák évekre hogy emlékszik vissza, és a későbbi évekre? Mik voltak azok a fontos pontok, amikor esetleg a költészet és az irodalom kezdte érdekelni?
Az irodalomhoz való közelségemet, és azt hiszem ez minden testvéremre igaz, mi négyen vagyunk testvérek, édesapánktól örököltük, aki maga is irodalomtörténész, és mikor mi kisgyerekek voltunk, abban az időben szerkesztette a Mozgóvilágot. Mi akkor ebből nem sokat éreztünk, nem sokat észleltünk, de rendszeresen olyan barátai jártak hozzánk a nappaliba, mint Eszterházi Péter. Akkor az a társaság még egy egybe tartó társaság volt, Alexa Károly, akiket talán a Mozgóvilág szét, az akkori Mozgó szétmenése óta nem is nagyon kerültek egy asztalhoz. De vagy ebbe a közegbe nőttünk fel, és nem csak a kortárs irodalomnak a nagyjait láthattuk, de magunk is tényleg nagyon sokat olvastunk, és apukámmal pedig nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, irodalomról is, filozófiáról is. Neki van egy szokása, hogy minden este úgy zárja le a napot, hogy kimegy sétálni egy 10 percet, és nagyon emlékszem azokra a gimnazista korombeli sétákra, amikor vele tartottunk, és na menjünk még egy kört, mert annyira belemelegettünk a beszélgetésbe, és hát megváltottuk a világot, meg ő elmagyarázta nekünk, hogy hát a kamasz lélekteli van kérdésekkel, szorongásokkal, és erre mindig volt valami jó gondolata, nem is válasza, de gondolata. És nekem egyetemista koromban voltak olyan felismeréseim, mikor Heideggert tanultunk, vagy Kantot, hogy hát ez az, amit apu mondott. Tehát, hogy én rajta keresztül, és egy teljesen személyes kérdésen keresztül ismerkedhettem így meg fontos filozófiai gondolatokkal is, fontos irodalmakkal. Ugyanakkor valamelyest ezt tartott távol attól is, hogy aktívan műveljem az irodalmat, mert számomra az egy olyan érinthetetlen terület volt, hogy azt nagy emberek csinálják, és hát hogy ki vagyok én ahhoz, hogy akár egy betűt merjek publikálni, úgyhogy ez nagyon sokára változott meg, hogy magam ismertem.
És mikor volt az első ilyen alkalom?
Hát már a 2000-es években is igazából ezt meg annak köszönhetem, hogy Nyíregyházára kerültem, és akkoriban indult ott egy új folyóirat, a Vörös Postakocsi folyóirat, akinek a szerkesztője, Ondár Csaba megkeresett engem, hogy volna-e kedvem részt venni a szerkesztésben. Akkor én a Debrecen Egyetemen voltam egyébként doktorandusz hallgató, és én ezen a munkán keresztül láttam bele abba, hogy az irodalmat nem csak olvasni lehet, hanem csinálni is, és hogy ez mennyire izgalmas dolog, és hogy milyen izgalmas párbeszédbe vagy közösségbe kerül bele az ember, hogyha kortárs irodalmat művelhet. Úgyhogy akkor én is vettem a bátorságot, és elkezdtem néhány versemet publikálni. És úgy hát igazából, hogy aktívan egy olyan 2-3 éve mondhatom azt, hogy úgymond rendszeresen tudok küldeni verseket vagy prózát folyóiratoknak.
Hitéletének voltak-e olyan fontos állomásai, amire így visszaemlékszik konkrétan?
Mi olyan gyerekek voltunk, akiket nem csecsemőként kereszteltek, hanem már olyan 7-8, most pontosan nem tudom megmondani, 7-8 éves korunk körül, és az egy meghatározó élmény volt. A keresztelő ráadásul nem is templomban volt, hanem a lelkész eljött a lakásunkba, és egy nagyon szép családi esemény volt, nagyon meghitt volt. És mi onnantól kezdve nőttünk bele a református egyházba, akkor kezdtünk konfirmáció előkészítőre járni, ifjúsági közösségbe járni. És nekem a gimnazista éveimnek egy nagyon szép emléke a pomázi református ifjúsági közösségben való részvétel annak a munkájában és együttléteiben. Aztán, ahogy az ember felnőtt kor felé fordul, akkor sokszor úgymond válságba kerül, sok kérdés megtalálja, amire nem feltétlenül ott talál választ, ahol korábban kereste. Én akkor a református közösségtől eltávolodtam fizikailag, és nagyon sokáig, mai napig sem vagyok rendszeres templomban járó, de most döbbenek rá arra, hogy ez annyira mély tapasztalat, és annyira mély beágyazottság az életemben, hogy a gondolataimat alapvetően meghatározza.
A beszélgetés előtt, amikor találkoztam a kisfiával is, akivel érkezett a beszélgetésre. Csodálatos pici fiú, és gratulálunk.
Köszönöm.
Hozzá. Miért döntött a gyermek mellett, és mit jelent az ön számára az anyaság?
A kisfiam, akivel érkeztem, a harmadik kisfiam. Nekem ez nem volt kérdés soha az életemben, hogy akarok egy gyereket, vagy akarok egy családot. Nyilván olyan mintákban is nőttem fel, ahol ez evidencia volt, és a másik szerencsém pedig az, hogy az életem is úgy alakult, hogy egyenesen e felé futott. Nagyon fiatalon, 20 éves korom körül megtaláltam a páromat, akivel összeházasodtunk, és azóta is házasságban élünk, és egyformán akartunk családot, egyformán több gyerekbe gondolkodtunk. És hát a gyerek az olyan, amit soha nem lehet megbánni, tehát óriási öröme az embernek, és óriási szorongása is persze. Innantól kezdve, hogy az embernek gyereke van, kicsit más szempontból gondol arra, hogy mi lesz a jövőben. Több felelősséggel van az iránt, hogy akár a közéleti dolgok, akár a környezetszennyezés, bármi olyan zsigeri szorongásokat tud az embernek okozni, mert rögtön egy konkrét személyre, a gyerekeire gondol, hogy ők vajon hogy fogják ezt majd megélni.
És az, hogy több gyereket vállaltak, ez mit jelent önöknek? Tehát miért döntöttek a nagy család mellett?
Férjemék, ők ketten vannak testvérek, mi ugye négyen, és érdekes módon éppen férjem volt az, aki azt mondta a második gyerek után, hogy legyen még.
És ő mit gondolt akkor?
Nem volt egyszerű egyébként, én ezt bevallom, mert pont a két nagyobb fiam akkora lett már olyan 3-5 évesek, amikor a anyaként az ember azt érzi, hogy kicsit végre felszabadul, önállósulnak annyira, hogy nem kell minden mozdulatukat figyelni, és volt bennem egy szorongás, hogy bírom én ezt előről kezdeni, azt a fajta figyelmet, és hogy mit fog ez jelenteni az én saját életem számára. Tudom-e a saját dolgaimat is emellett, majd egy harmadik gyerek mellett végezni. És megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés ember vagyok, mert a harmadik kisfiam, Tamás, egy végtelenül nyugodt, békés természet, és hát ide is el tudtam vele jönni. Igazából semmi dolog nincsen, amit az ő ürügyén kellett elhalasztanom. Uh-huh. Tehát én is teljesen teljesnek érzem a saját életemet is, és emellett meg azt, hogy van egy nagy családunk, ez egy óriási nagy öröm, mindennapi öröm.
Beszéltünk arról, hogy itt a bemutatáskor költőnek is bemutattam. Az utóbbi évek, és tehát amikor már megszülettek a gyerekei, ez hatással volt az ön látásmódjára, vagy ez az ilyenfajta gondolatvilágára? Ami esetleg mondjuk egy írásában megtapasztalható?
Igazából gyerek mellett lenni test közelben az mindig borzasztóan érdekes, mert olyan megnyilatkozásaik vannak, amire az ember így tényleg csettint a nyelvével néha, hogy ők tudják, mi az igazi költészet. Persze most hirtelen egy sem jut eszembe, de számtalanszor volt, hogy jegyeztem fel olyan mondataikat, olyan vallomásaikat, amiket komolyan gondolom, hogy bármelyik kortárs költő elirigyelhetne, annyira tisztán és annyira sajátos látószögből tudtak megszólalni. Úgyhogy ilyen módon azt mondanám, hogy lesek tőlük valamelyest, tehát azt a keresetlenséget, amit egyébként sokszor az irodalom elfelejt, mert próbál szépelegni, az egy gyerek mellett könnyebben megtalálja talán az ember, vagy jobban figyelmezteti arra, hogy csak tisztán, egyenesen. Konkrét verset nem biztos, hogy tudnék említeni. Persze írtam nekik verset, vagy róluk verset, meg őket is sokszor biztatom versírásra, ami tényleg hihetetlen, mert csak le kell melléjük ülni egy papírral, és írni, amit mondanak, és valahogy rögtön vers lesz belőle. de a világhozoló hozzáállásukat azt folyamatosan lesem.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kulin Borbála irodalomtörténész szerkesztő költővel beszélgettünk. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, Kulin Borbála irodalomtörténész költő szerkesztővel Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu